Köszöntöm ezeket, szervusztok! Itt a Partizánban kiemelten szeretünk foglalkozni a politikatörténeti kérdésekkel, az eszmetörténeti kérdésekkel is. Ebben a kontextusban tehát megkerülhetetlen például a kommunizmus fogalmával való foglalatosság. Nem csak azért, mert hogy 40 éven keresztül az úgynevezett létezett szocializmuson belül egy meghatározó eszmeáramlat volt, hanem azért is, mert igazából nem elmesélhető a 20. század története sem magyar, sem európai vonatkozásban a kommunizmus fogalma nélkül. Ráadásul az elmúlt évtizedek a baloldal jelentős kiszorulásával jártak, igazából ez az év is ezt a tendenciát erősítette. Tehát még inkább fontossá vált, hogy mai baloldali perspektívából valamilyen módon tisztázzuk a fogalomhoz fűződő viszonyát a nyilvánosságnak. Ma részben erre teszünk tehát kísérletet. Ebben kiváló vendégünk lesz Papp István, akinek most jelent meg a Magyar Kommunisták 1918-1989 között című kötete. Papp István egyébként történész levéltáros, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főosztályvezetője. Tegnap volt a kötet bemutatója december 4-én, a beszélgetés magát egyébként december 5-én rögzítjük. És fordulok is már a meghívott vendégemhez. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, elfogadta meghívásunkat.
Jó napot kívánok, részemről a szerencse.
Kezdjük azzal, hogy mi a legfontosabb félreértés a fogalommal kapcsolatban ön szerint ma Magyarországon, amit érdemes lenne egyáltalán nem is tisztázni, hanem egyáltalán csak megemlíteni, adresszálni.
Én azt gondolom, hogy a kommunista kifejezés és a kommunizmus, mint fogalom, egy olyan gyűjtőfogalommá vált, ami leginkább azért félrevezető, mert nagyon sok mindent elfed, összetömörít, és különböző eszmetörténetileg szétágazó jelenségeket egy ernyőbe vagy egy kabátba szuszakol össze, amelyek valójában képviselőik, szervezeteik révén jelentősen eltérnek egymástól, és tulajdonképpen egyfajta torz szemléletet eredményez. Én arra törekedtem, hogy a meglévő források és szakirodalom alapján elsősorban szembesítsem a mindenkori gyakorlatot, a mindenkori praxist azokkal az eszmékkel, amelyek nevében létrehoztak különböző pártokat, és tulajdonképpen ez alapján tegyem fel a kérdést, hogy hol, mikor, milyen kommunista párt vagy pártok, irányzatok léteztek és működtek Magyarországon.
Azt, hogy ez a történeti időszak, amit 1918 és 1989 közé helyez, hogy ezt a kommunizmuson fogalmán keresztül vizsgálja, miért pont ezt választotta? Miért nem inkább a munkásmozgalom vagy a szocializmus fogalmát?
Azért, mert azok sokkal tágabb fogalmak. Ugye, ha Magyarországon a munkásmozgalom fogalmát helyezzük a középpontba, annak nyilvánvalóan az eszmei gyökere és a gyakorlati társadalom történeti eredményei legalább a 19. század közepéig mennek vissza, nyilvánvalóan a gyáripar, a gyáripari munkásság kialakulásával, bővülésével párhuzamosan. Ugye a szocializmus ez egy nagyon tág eszmeirányzat, amelynek a képviselői szintén már a 19. században megjelennek a magyar történelemben. Ha más nem mondjak, a Szociáldemokrata Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1890-ben bontott zászlót, és hozzájuk képest a kommunisták, azok egy jóval későbbi társaság, ugye, és azért választottam 18-at, itt igazából a pártalapítás formális időpontjából indultam le, és 89 mint zárópont, amikor ugye a hivatalosan még marxista-leninista ideológia alapján álló párt, ugyebár megtartotta utolsó rendkívüli kongresszusát, és átalakult valami mássá.
Valószínűleg kevés lejáratódottabb fogalom van ma Magyarországon, mint a kommunizmus, vagy mint egyáltalán a kommunisták, mint hivatkozás. Ugye részben ezek félreértésekből táplálkoznak, olyan bűnöket aggatnak rá erre a fogalomra, amelyeket nyilvánvalóan a fogalom megalkotója soha nem, hogy mondjam én, ismerte, vagy soha nem propagálta ezeknek a bűnöknek az elkövetését. Másrészt meg nyilvánvalóan a létezett szocializmus, és még inkább egyébként a sztálinista diktatúráknak embertelen bűnei voltak, amelyek joggal kerülnek számonkérésre a mai nappal is. Éppen ezért talán érdemesen egy pillanatra megnézni azt, hogy amúgy egyébként milyen emancipatórikus törekvések sorolhatóak a fogalomhoz. Miket lehet leginkább egyébként akár erényeiként a kommunizmusnak elismerni, ha vannak egyáltalán ilyenek?
Sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, hogy tulajdonképpen hogyan lehetne meghatározni azt a specifikumot, ami a kommunistákat számos egyébként az egyenlőség eszméjét középpontba állító baloldali irányzattól elkülöníti, szociáldemokratáktól, szocialistáktól, anarchistákról, magyar történetben vegyük a népieket például, és azt gondolom, hogy ha egyetlen ilyen hívószót ki lehetne, fel lehetne idézni, ez a forradalom volna. A forradalom, ami a legfontosabb termék és a legfontosabb üzenet, tulajdonképpen forradalom révén a régi világ radikális lerombolása és egy új emberkép és egy új eszménykép megfogalmazása, nyilván nem csak Magyarországon, hanem ugye a korabeli Európában is. Az első világháború végén ez a program volt az, ami életre hívta, ugyebár először, vagy sikerre vitte ugye a bolsevik mozgalmat, és ugye ennek nyomán ugye létrejött a Magyarországon és a kommunisták pártja. Tehát tulajdonképpen ez volt a legfontosabb programpont, ami radikálisan megkülönböztette őt a szociáldemokratákról. A szociáldemokráciának régóta gondosan kimunkált, mai kifejezéssel élve szakpolitikai programjai voltak, egészségügy, oktatás, nem tudom én, agrárkérdés és a többi. Ezzel szemben ugye a fő kommunista projekt és üzenet az volt, hogy tulajdonképpen a lassú, óvatos, parlamentáris útra nincs lehetőség és nincs igény, először össze kell törni, radikálisan szét kell mondjuk verni a régi világot, volt az eszmei üzenet, hogy azután építsünk valami újat. Persze a dilemmával, azzal nagyon hamar szembesültek, akár Szovjet-Oroszországban, akár Magyarországon, hogy ez egyáltalán nem ilyen könnyű, hiszen a régi világ az együtt él, és ugye létezik tulajdonképpen a kommunistákkal együtt, tehát már nagyon hamar kompromisszumokat kellett kötni a hatalomgyakorlás sikeressége érdekében. Ha pedig nem kötöttek, akkor ez óhatatlan olyan súlyos konfliktusokat alakított ki a társadalommal, közöttük a magyar nép számos képviselőivel, ami bukáshoz vezethetett.
Ez egy fontos kérdés, akkor ide hadd csatlakozzak rá, mert valóban ezt a kompromisszumkötési kényszert, ezt kommunista vagy kommunizmus specifikus problémaként azonosította be a kötetében. De kérdezem azt, hogy ez általában nem a politikai működésnek egy elkerülhetetlen velejárója?
Dehogy nem. Hát nyilván minden utópia, ha föld közelbe jön, szembesül ezzel. Ez nem volt másként, természetesen más pártoknál sem, csak nyilván minél nagyobb az ígéret és minél nagyobb a szándék arra, hogy a meglévő világot a feje tetejére állítsuk, annál nagyobb a csalódás, amikor kompromisszumokat kell kötni, és nyilvánvalóan ez az, ami megteremti a feszültséget magán a mozgalmon belül is, és létrehúzza mindenkor azokat, akik eszmei alapról tulajdonképpen balról elkezdik bírálni a meglévő gyakorlatot. Ugye ez a hasadás, ez 18 tavaszán már előjön ugye a szovjet mozgalomba, és Magyarországon is szépen megmutatkozik, és ugye azokat, és ugye a másik oldalon pedig ugye azok vannak, akik a hatalomgyakorlás, hogy is mondjam, kényszereitől vezettetve azt mondják, hogy igen, most meg kell állnunk, tudomásul kell vennünk bizonyos realitásokat, és hát kérdés az, hogy meddig mehetnek ennek ezen realitások tudomásul vételében.
Nem akarom lerángatni a beszélgetésünket a magyar pártpolitika jelenkori mocsarába, de közben mégiscsak fontosnak tartanám valamilyen módon fölvetni ezt az ellenszempontot, ugye, hogy alapvetően amellett érül a kötetében, hogy mivel nagyon erőteljesen ragaszkodtak az elvi tisztasághoz a kommunisták, ezzel gyakorlatilag a sikerességüket veszélyeztették.
Így van.
Ez elmondható jobboldali eszmáramlatoknál is. Tehát, hogyha más nem mondja, például a 98-as polgári Magyarország ideája valószínűleg elég hamar beleütközött abba a korlátba, hogy Magyarországon egész egyszerűen sem a kulturális, sem anyagi erőfeltételei, peremfeltételei nem állnak rendelkezésre egy sokkal szélesebb középosztály kialakításának. Tehát ezt akarom csak kérdezni, hogy miért kommunizmus specifikus az, hogy az elvi tisztasághoz való ragaszkodás az nagyon hamar találkozik a realitások könyörtelen korlátaival.
Hát én azt gondolom azért, mert ha megnézzük a politikai színkép különböző áramlatait, ezek alapvetően reformer keretekben gondolkodtak, tehát hogy abból indultak ki, szociáldemokraták, liberálisok, konzervatívok, nem tudom én, kereszténydemokraták, hogy a választásokon rajthoz állunk, megszerezzük a szavazatok többségét, és különféle intézkedések révén újból elosztásokat csinálunk. De a kommunizmus ezért többet ígért, nem csupán egyszerűen újra kívánt elosztani a javakat, hanem ugye az ember tudati átformálását hirdett, ugye Makarenko híres könyvével, hogy az új ember kovácsa akart lenni, mert ugye nagyon hamar felismerték azt, hogy tulajdonképpen az emberben lévő, ugye mondjuk így bolsevik szóhasználattal lévő ilyen kispolgári tendenciák, magyarán a megszokottokhoz, a magántulajdonhoz, a saját otthonhoz, stb. Szokásokhoz való viszony, az a kommunisztikus gondolatnak, tehát a közösségi javak egyenlő elosztásán apró gondolatnak ellentmond. Tehát tulajdonképpen ahhoz, hogy valóban meg lehessen csinálni egy vizionált kommunista társadalmat, ezeket a fajta érzeteket, hagyományokat fel kell számolni, meg kell szüntetni. Ugye nyilván voltak, akik azt mondták, hogy ehhez idő kell nevelés révén, vagy pedig ugye akár erőszakkal, de tény az, hogy amíg úgymond ezek az új eszmék nem gyökeresedtek meg, addig nem lehet maga a projekt sikeres, hiszen akkor nem történik más, mint amit kommunista nézőpontból a különféle polgári pártok csinálnak, tehát a költségvetés egyik rovatából elveszünk, és a másikba adunk.
És akkor visszakanyarodva a 2000 előtti kérdésemhez, van-e olyan emancipatorikus eredménye a magyar kommunizmusnak, a magyar kommunistáknak, amit az ön megítélése szerint érdemes lenne fölidéznünk?
Ugye a könyvemben amellett érveltem, hogy a kommunista azért egy nagyon nehéz fogalom, mert egészen különböző történeti korszakot és különböző történeti gyakorlatokat ér le.
Igen.
Ugye az adaptáció fogalmából indultam ki, tehát mennyire lehetett sikeresen alkalmazni egy olyan eszmeirányzatot, amely ugye külföldről érkezett Magyarországra. Hangsúlyozom, itt nem az az érdekes, hogy külföldről jött, hiszen számos ilyen eszmeirányzat van. A reformáció is külföldről jött, és a lemnesi liberalizmus is külföldről jött. De azt gondolom, hogy a siker az, hogy tulajdonképpen itt Magyarországon, mondjuk így a magyar nép, a magyar társadalom számára, ez mennyire fordítható le egy napi politikai praxisszá és gyakorlattá. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen a legsikeresebb, a legstabilabb, a leghosszabban fennálló kormányzást ebben a tekintetben a Kádár kormányzat, vagy a Kádár korszak teremtette meg, amelynek valóban voltak a társadalom részei számos rétege számára átélt élményei, felemelkedési élményei, gondoljunk ugye az oktatásra, egészségügyre, lakáspolitikára. Ugyanakkor nagyon meggondolandó, hogy tulajdonképpen ezekkel nem egy általános európai trendhez igazodott-e a korabeli magyar kormányzat a szándéka ellenére is, hiszen a második világháború követően számos európai országban az újjáépítés, a talpraállás került középpontba, és ebben a tekintetben azt lehetne mondani, hogy a Kádár kormányzat nagyon hamar felismerte, hogy tulajdonképpen mondjuk így a jóléti politika, vagy a munkásságot középbe állító politika, az a projekt, vagy az a fajta cél, amit szeretne megvalósítani. Hogy viszont ez mennyire volt tisztán, mondjuk így kommunista ideákkal összehethető politika, mennyire volt utópikus tartalom, mennyire szolgált egy nagy vízió földi megvalósításához, azt szerintem egy komoly kérdés.
És az ön megítélése szerint mi a legfontosabb történelmi kártétel a kommunizmusnak? Ugye nagyon sokat szoktak emlegetni a gulágoktól kezdve, a tömeggyilkosságokon keresztül, a tulajdonviszonyok rendkívül önkényes megváltoztatásán át, nagyon sok büntételt szoktak felsorolni, de érdekel, hogy ön szerint mi a legfontosabb kártétele?
Hát szerintem a bolsevik típusú párt gondolatának megszületése. Mert ugye a bolsevik típusú párt, amely egy kitűnő hatalomtechnikai húzás volt, én arra jutottam, hogy Lenin volt az egyik legtehetségesebb hatalomtechnikus, aki valaha élt egyébként. Ugye nagyon rugalmasan, nagyon gyakorlatilag alkalmazkodott a különböző politikai viszonyokhoz, legyen szó a Németországgal való békekötésről, a földosztásról, amivel ugye a kis tulajdonosok számát szaporította, ugye az új gazdaságpolitika a NEP bevezetéséről, viszont ehhez ugye egy szigorúan centralizált élcsapat jellegű pártot hozott létre, egy ehhez alkalmazkodó sajtóval, ugye kollektív agitátor, ahogy nevezték, és ugye ez mintaként szolgált, ez a bolsevik típusú párt, amelyet ugye bár a hamarosan vagy a nem sokkal az orosz forradalom után megalakított Komintern tagszervezetei, amelyek közül ugye a magyar kommunisták is tartoztak, átvettek és követtek. És ugye tulajdonképpen ez a rendkívül szigorú párt egy olyan emberi légkört alakított ki, amely az aztán ugye hazatérve az 1945-ös moszkvai emigráció, ugye szembe találta magát, illetve az ország szembe találta magát ezzel, és azt gondolom, hogy ennek a történetnek az abszolút mélypontja, amely nagyjából 1945 vagy inkább 1948 és 56 között zajlott, az leginkább ebben a szellemben keresendő.
Na, akkor itt csatlakoznék a következő kérdésem. Nem tudunk minden egyes történeti korszakra ugyanis most kitérni, de egyikbe másikba azért picikét belekaphatnánk. Beszéljünk egy picit erről a 45 és 49 közötti időszakról, amikor a kommunizmus már még nem mint állampárt, de mint széles társadalmi bázissal rendelkező, nyilvánvalóan a Szovjetunió támogatását is élvező, de érdemi tömegtámogatást bíró pártként van jelen a versengő demokratikus keretek között. És nagyon érdekelne, hogy igazából mik voltak azok a taktikai tartalmi megfontolások, amelyekkel több százezres tagságú tömegpárttá váltak, és politikai sikert értek el ezzel?
Ugye, ha megnézzük a korabeli Európát, a második világháború éveit, nem csak Magyarország az, ahol a kommunisták egy jelentős tényezők lesznek plurális politikai versenyben, gondolok itt Csehszlovákiára, gondolok itt Olaszországra, Franciaországra. Nyilvánvalóan a háború pokla az nagyon sok embert elgondolkodtatott. Azt gondolom, a kommunistáknak azonban voltak olyan lépései, hogy tulajdonképpen tanultak más politikai pártok programjától, átvettek olyan intézkedéseket, amelyek bizonyos értelemben utólag nézve taktikai lépéseknek bizonyultak, ilyen volt például a földosztás, amely adott esetben például a klasszikus marxi elgondolással, amelyet a szociáldemokraták vallottak, tökéletesen szemben állott, csak ugye levonva 19 tanúságát, amikor ugye nem osztottak föl a parasztságnak, abból indultak, hogy ezt a követelést, amit ugye a népi mozgalom vetett föl, vagy kommunikált legsikeresebben és csatornázott legsikeresebben, nekik ugyebár támogatni kell. Ez volt ugyebár az egyik ugye ilyen intézkedés, másik ugye a koalíciónak sok esetben erőszakkal való hirdetése. Ugye nagyon érdekes volt, hogy a Moszkvából hazatérő párt funkcionáriusok nagyon sok esetben elnyomták azokat a 19-es kommunistákat, akik úgymond újjáélettek 44-45 őszén, mert hogy akkor, hogy a Komintern irányvonal az volt, hogy névfront politika, más pártok bevonása, köztársaság, földosztás és egy közös kormányzás, amely mellett nyilván szóltak racionális érvek egyébként, hiszen ugye egy nagyon nehéz helyzet volt a háború után, de hát azért ez a koalíciós kormányzás kezdettől fogva őszintétlen és nyögvenyelős volt, és hát voltak olyan területei, nota bene például a politikai rendőrség, ahol nyilvánvalóan nem volt ez a valódi szándék, meg egy pillanatig sem.
Azt szerintem elég érzékelhető a könyvében, hogy a népi mozgalmat felkorol a parasztság felé nyitott kommunistákat pozitívabbnak értékeli, mint egyébként a párttagságot, sőt a NEKOSZ-ról, a Népi Kollégium Országos Szövetségéről kifejezetten azt állítja, hogy a legjobb példa arra, hogy milyen lehetett volna egy önmaga erejéből felemelkedő magyar kommunista mozgalom. Miért gondolja, hogy sikeresebb tudott volna lenni egy NEKOSZ-hoz hasonló mozgalom a megvalósult szocializmusnál?
Szerintem ez egy alapvetően egy adaptációs kérdés. Azt gondolom, hogy a kommunista mozgalom akár létszámát tekintve, akár mondjuk így elfogadottságot tekintve, valahol 1945 és 47 között volt Magyarországon a csúcsán. Ugye ekkor a választásokon ugye 17%-ot, illetve a kék cédulával együtt is, ha levonjuk az elcsalt szavazatokat, kb. 20%-ot ér el a kommunista párt, tehát eléri befolyásának maximumát. Azt gondolom, hogy ekkor tudott leginkább olyan módon kommunikálni a korabeli magyar társadalommal, olyan fajta meglévő valós társadalmi tendenciákra reagálni és építeni, ami egyfajta, ami meg tudta szólítani a társadalom jelentős részét. Tehát nyilvánvalóan gondolok itt például olyan társadalmi rétegre, mint ugye a szegény parasság, oldalmi cserédség, kubikus rétegek, kisiparos rétegek, stb., amelyek számára a mobilizáció, a társadalmi mobilizáció ügye, amely 45 után hatalmas löketet kapott, nyilvánvalóan egy közös élmény volt, és egy jelentős élmény volt, és ezt a korabeli kommunista párt támogatta, és nyilvánvalóan így sok hívet szerzett magának. Ezt ráadásul megpróbálta olyan módon integrálni, én azt gondolom, hogy ezt mint dilemma nagyon szépen ábrázolt ugye Jancsó Miklós közismert filmje, ugye a Fényes szelek, hogy tulajdonképpen ezt egyfajta önálló történetpolitikai vízióhoz társította, és én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ugye szakítva például a 19-es hagyományokkal, amikor ugye mondjuk az erdélyi fejdelemekkel, a kurucokkal, Rákócival nem tudtak és nem akartak mit kezdeni ugye a korabeli kommunisták, addig 1945 és 48 között megpróbálták magukat elhelyezni a magyar történelemben valahol. És azt gondolom, hogy minden politikai erő sikerességének egy kulcsa az, hogy a történelemben hova helyezi el magát, hova futtatja ki. És ugye ez ekkori idők kommunikációja tulajdonképpen arról szólt, hogy a korabeli kommunisták a protestáns, függetlenségi, szabadságharcos hagyomány örökösei. Persze ez nyilván egy konstruált múltkép volt, egy konstruált identitás volt, de kétségkívül, ha mondjuk visszamegyünk, nem tudom én, Dózsáig, a Kurocokig, Bocskaig, Betlenig, Rákócig, erre a gondolatkörre sokan rezonáltak a korabeli Magyarországon. Tehát egyszerűen ismerős, megszokott valami volt. Volt egy, nem tudom, egy képzelői szalag, amire fel lehetett fűzni csokrokat, elemeket, és nyilvánvalóan ez politikai kommunikációs szempontból sikeres volt. Nyilván ez az adott korszakban működhetett, 56 után ez törvény szerint nem működhetett már.
Az világos, hogy a NEKOSZ alapvetően úgy utal, mint a legjobb példára arra, hogy egy önmag erejéből fölemelkedő kommunista mozgalom hogy nézhetett volna ki, miközben azt sem tagadja el, hogy azért a NEKOSZ-on belül is igen komoly feszültségek terjednek a működést, és itt nem csak a nem tudom, ideológia és gyakorlat összeegyeztetéséből adódó feszültségekre utal, hanem arra, hogy azért ott sem volt igazából ismeretlen az, hogy a vezetőség vagy a tagságnak bizonyos klikjei hát egymás ellen játszottak, és nem pedig a külső ellenféllel szemben. Szóval miért gondolja azt, hogy egy NEKOSZ típusú kommunista mozgalom ellenálló vagy adott esetben szélesebb társadalmi bázist tudott volna maga mögé építeni, mint a megvalósult szocializmus?
Ugye, amikor 1947. decemberében Tito jugoszláv elnök Magyarországra látogat, és széles fáklyás meneten ünnepelte meg a korabeli politikai elit, ugye Rákos ezt mélységesen megbánta nagyon hamar, akkor ugye az egyik leglelkesebb ünneplők a korabeli népi kollégisták voltak. És azt gondolom, hogy ugye ha általában megnézzük a kommunista, mondjuk így világmozgalom történetét, ugye az egyik legfontosabb tanulság az, hogy ennek soka, ez sokáig egy egycentrumú, egypólusú mozgalom volt, Moszkvára vetették vigyázó szemüket, de nagyon hamar nyilvánvalóvá vált át, hogy bizonyos fajta nemzeti utak megszületnek. Ugye az első nemzeti út, a nemzeti utat ebben olyan értelemben mondom, hogy saját út, ugye az egyik első ilyen példa, ugye Jugoszlávia volt, ugye a II. Világháború után, amikor ahol valós partizán mozgalom, valós belső ellenállás létezett, és egy tömegtámogatással rendelkezett ugye a korabeli jugoszláv kommunista párt. És valószínűleg bizonyos fokig embrionális állapotban, csíraként, kezdeményként a népi kollégisták magukban hordozták ugye ennek a potenciáját, nem véletlenül kapcsolták őket össze bizonyos elemeken, bizonyos szálakon keresztül, ugyebár a Rajkperrel, vagy Rajkperbe, és azt gondolom, hogy a korabeli szovjet gyakorlat ezektől a fajta önálló utaktól, önálló kísértektől félt, igazából egy központba összpontosított, centralizált világmozgalmat akart, és nagyon érdekes, hogy függetlenül attól, hogy mi volt az eszmei tartalom, mert bizonyos értelemben Tito sztálinistább volt, szigorúbban kommunista volt Sztálinnál, de mégis az, hogy tulajdonképpen az a szándék, hogy ő saját, hogy is mondjam, jó szántából, saját valódi támogatottsággal próbált felépíteni egy kommunista pártot, az nem tetszett a szovjet elvtársai számára.
Érdekel az a kapcsolatban véleménye, hogy külső szemlélőként olvasva a kötetet, így kicsit az a benyomásom, hogy valószínűleg nem nagyon lehetett volna bármilyen hazai, akár népi gondolatokból táplálkozó kommunista erőnek külső segítség nélkül érdemben hatalomra emelkedni a 45-ben, egész egyszerűen annyira népszerűek voltak a kisgazdák. És nagyon érdekel, hogy az ön megítélése szerint volt valaha reális esély annak, hogy külső segítség, támogatás, a Szovjetunió beavatkozása nélkül a magyar kommunisták önállóan kormányozni tudjanak?
Hát az volt, ennek a hosszú történetnek a tanulsága az, hogy nem. Ha most rövid választ akarnék. Ugye amikor kormányoztak, azok tulajdonképpen koalíciós kormányok voltak, most nem csupán a 45 és 48 közötti időszakra utalok, a Tanácsköztársaság elején létrejövő első, az MSZP rövidítést viselő párt is, ugye egy koalíciós párt, amelynek a káderanyagában mondjuk így a szociáldemokraták kormányoznak. És ugye nagyon érdekes, hogy ugye Kádár János is, amikor ugye az MSZMP-t folytatja, ez ugye egy érdekes tanulság, hogy amikor ő hatalomra jut, az nem változik a párt neve, csak a kormány neve, tehát ugye tulajdonképpen ő azt az MSZMP-t viszi tovább, amit ugye még Nagy Imre részvételével alakult meg ugye október 30-án, az MDP felbomlását követően. Ennek az MSZMP-nek is ugye egy nagyon részleg, a hatalomgyakorlás sikerességének egy nagyon fontos eleme volt ugye a népfront gondolat, ami ugye abból indult ki, hogy a kommunisták önmagukban többséget nem tudnak alkotni az országban, hanem nekik politikai szövetségesekre van szükségük. Ezeket nyilván sokféleképpen le lehet írni, a jelentőségüket sem alul, sem felül értékelni nem szabad, de ha megnézzük az MSZMP hatalmas létszámát, ami több mint 800 ezer fővé nőtt a 80-as évekre, a párt belső értékelése is több irányzatot különböztetett meg magukon belül. Tehát azt lehetne mondani, hogy ez egy hatalmas konglomerátumszerű párt volt, amely azon alapult, hogy a különböző irányzatok egyensúlyát valamilyen módon megteremtsék.
Nagyon érdekel, hogy egy pillanatra csak egy szempontot be kéne emelnie az 56-ról szóló emlékezetünkbe, akkor mi lenne az, amit leginkább emelne, mert hogy ez egy érdekes kérdés, hogy alapvetően 56-ot a kommunista vezetők és a munkástanácsoknak a kommunista mozgalom belüli, nem tudom én, hatalomba helyezkedésének a történeteként írjuk le, vagy pedig valami más narratíva van igazából erre vonatkozóan. Tehát nagyon érdekel, hogy ön mi az az egy eleme az 56-os történetnek, amit fontosnak tartanak a kötet szempontjából a nézők figyelmében.
Azt tartom nagyon fontosnak, hogy a kommunista mozgalom természetes állapota a megosztottság, a sokszínűség, a rivalizálás.
Ez nem minden néppártnak a sajátja? Vagy tömegpártnak pontosabban?
Azt gondolom, hogy a kommunista eszme utópikus jellegéből adódóan itt bizonyos fokig élesebb konfliktusok jönnek, és összebékíthetetlenebb konfliktusok jönnek ki. Tehát nem feltétlenül csak, nyilván ilyen is van, személyrivalizálás, korona és ellenszenvek, természetesen később is volt mezőgazdaság, iparolóbb és stb. De azt lehet mondani, hogy 56 egyik tanúsága az, hogy olyan figurák jönnek a felszínre, olyan alakok, gondolok itt például Angyal Istvánra, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport parancsnokára, aki ugye egy nagyon mély eszmetölteti hagyományban ágyazza be saját magát, 1789-48 és 1917 forradalmának örököseként tűnik fel, és tulajdonképpen őt nagyon nehezen nagyon nehezen összebékíthetőnek tűnik más irányzatokkal. Önmaga egyébként Kádár János közelebb érezni magához, mint Nagy Imrét, mert Kádárt látja mondjuk így munkás típusnak. Tehát én azt gondolom, a forradalom időszaka annak a tanúsága, hogy ezek a különféle csoportok, amelyek egymással is vitatkoznak, megjelennek és láthatóvá válnak. És a munkástanácsok ugye azért érdekesek, mert nem feltétlenül, sőt, ezt biztosan tudjuk, hogy a munkástanácsok nem voltak kommunisták, illetve nem csak kommunisták voltak a tagjai között, hanem ugye más érzelmi munkások is. Tehát igazából ez egy színes, plurális világ volt, de az egyértelművé válik, hogy a legveszélyesebb és a legkomolyabb kihívás jelentette a kommunista párt számára, hogy egy önálló munkás alternatíva bontakozik ki.
Előre szaladok az időben. 94-ben ugye nagy fölénnyel nyerte meg az MSZNP utódpártja a választásokat, ami valószínűleg azt is mutatja, hogy igen komoly tartalékokkal és beágyazottsággal rendelkezett az állampárt a Budapesten kívüli Magyarországon. És éppen ezért nagyon érdekelne visszatekerve egészen a 60-as, 70-es évekig az időtek kerekét, hogy ő hogyan értékeli, milyen volt igazából a beágyazottsága az MSZNP-nek a vidéki Magyarországon. Tehát egyáltalán azt a típusú népi kapcsolódást, amit kritizált a 40-es évek végén, a sikerült-e idővel leküzdenie?
A korszak egyik legjelentősebb irodalomtörténésze, kritikusa, tanácsadója, Addi monográfiák szerzője volt Király István, aki a naplójában tett egy ilyen rövid bombószerű megjegyzést, ami valahogy úgy szólt, hogy a párt nem lehet csak népi és csak urbánus. Ezzel azt hiszem, az egész mozgalomnak a lényegét nagyon jól megragadta, ami valahogy úgy szólható meg, hogy olyan politikai üzenetet és gyakorlatot kell folytatni, ami nagyon széles társadalmi tömegek számára képes egyfajta alternatívát, valós politikai programot nyújtani. És azt gondolom, hogy ez a fajta gyakorlat, ez az 60-as, 70-es évek Magyarországán sikeres volt, abban a tekintetben is meglepő ez, hogy nyilván voltak hagyományos centrumai a kommunista pártnak, amelyek a 45-47-es választáskon is megmutatkoztak, bányászvidékek, bizonyos budapesti kerületek, az Alföldnek bizonyos részei, a Viharsarok, stb., ahol kubikus hagyomány, földmunkás hagyomány volt. Tehát voltak ilyen bázisok, de nyilvánvalóan ebben az időszakban például a korabeli magyar agrárpolitika, ami egy nagyon sajátos keverékét jelentette részben a régi magyar agrártörténeti irányzatoknak, illetve a világ átalakuló mezőgazdaságának, az ennek a sikeressége nyilvánvalóan erősítette a korabeli MSZNP bázisát.
Az egykori Tamás Gáspár Miklós így írta Hajnali tűnődések a kommunizmusról című cikkében, hadd idézzem őt. Kommunizmusnak voltak éppen a posztálinista rendszereket nevezik utólag, azaz a valóságosan létező szocializmus különféle változatait. A rendszer fönnállás alatt nem így hívták, és elsősorban maguk a kommunisták nem. És éppen ezért érdekelne, hogy mit gondol, mennyire van értelme a kommunizmus megvalósításáról beszélni, miközben maga Marx is inkább távlati víziónak összetett folyamatok, megjósolhatatlan végkifejletének, és nem egy politikai eszközökkel megvalósítandó programnak írja le a kommunizmus, mint maga.
Nagyon erősen gondolkodtam azon, hogy ezt a könyvet 1973-74 táján abba kéne hagyni.
Miért ott?
Azért ott, mert néhány évvel Párizs és Prága után a magyar politikai eszmetörténetben is feladják azok, akik balról kritizálták az MSZNP-t, a kommunista vízió jegyében való gondolkodást, és tulajdonképpen a korabeli magyar ellenzékiség irányzatai más felé kezdenek el mondani, takozódni, és a korabeli MSZNP már jóval korábban feladja ezt. Ugye 1962-ben mondják azt a 8. kongresszuson, hogy leraktuk a szocializmus alapjait, és a későbbiekben is ugye addig jutnak el, hogy a szovjet mintát követve ugye a fejlett szocializmus, vagy a létező szocializmus gyakorlatáról beszélnek, ami valahol úton van a kommunizmus felé, de már nagyon hamar leszögezik azt, hogy bizonyos dolgok nem fognak változni, például a magántulajdon az mindig jelen lesz, ezt nem fogják teljesen felszámolni, megszüntetni, stb. Tehát éppen ezért felvethető az, hogy a kommunista diktatúra jelző a korszak leírására pontos-e. Én azt gondolom, a diktatúra az abszolút pontos, viszont más jelző szerkezetet, állampárti, rendpárti, államszocialista jelzőt párosítanék ehhez, már csak azért is, mert az MSZNP hatalmának legfontosabb alapja azon nyugodott, hogy 1950. decemberében négy okkal magyarázták ugye a forradalmat, és ugye a saját hatalmi monopóliumokat, legitimitásokat, és tulajdonképpen ezek közül a legfontosabb állítás az volt, hogy 1956. október novemberében ellenforradalom volt. És tulajdonképpen ennek az ellenforradalomnak a leverésére jött létre ugye a Kádár-MSZNP, és amíg ez az alapdefiníció fönnállt, 89 tavaszáig, addig a párt hatalma lényegében ezen nyugodott, nem egy megvalósítandó társadalmi vízión. És ezt egy nagyon fontosnak érzem, hiszen 89-ben is, hogyha egy picit végig gondolunk, nem az rendíti meg igazán a pártot, hogy tulajdonképpen itt egy radikálisan új társadalmi programmal állnak elő, hanem sokkal inkább ugye a forradalomhoz, konkrétan ugye Nagy Imrének és társainak újratemetéshez kapcsolódó bizonyos értékig szimbolikus ügyek, tehát annak a szőnyegnek a kirántása a párt alól, annak az állításnak a hitelnelelése, hogy 1956 ellenforradalom volt.
Uh-huh. Szerkesztő kollégámmal fölmerült az a dilemma vagy kérdés, hogy mintha lenne egy olyan szándék a kötet megírásával, hogy más történész kollégákat is arra inspiráljon, hogy foglalkozzanak a kommunizmus
programával
és ezzel a történeti korszakkal. Ugye egy ponton igazából felveti például, hogy mennyire érdemes lenne mélyebben megvizsgálni azt, hogy miért volt felülreprezentálva a zsidóknak a létszáma a mozgalmon belül. És éppen ezért nagyon érdekelne, hogy ön szerint mik azok a fel nem tárt területei még a kommunizmus történetének, amire érdemes lenne nagyobb figyelmet fordítania a történelmi szakmának.
Szerintem nagyon érdekes az illegalitás időszaka, ami ugye a legnehezebben kutatható korszak, hiszen ez egy forráshiányos időszak, illetve hát tudjuk azt, hogy a meglévő források azok pedig hát eléggé egyoldalúak, politikai rendőrség, rendőrség iratanyagára, bírósági jegyzőkönyvre gondolok, röplapokra, memoárokra, visszaemlékezésekre. Hát egyszerűen azért, mert ugye a két világháború utolsó kommunista párt pontosan a lebukás veszélyétől hajtva nem teremthetett olyan bürokratikus iratanyagot, amelyre alapozva ugye sikeresen lehetne kutatni ezt az időszakot. Mégis azt lehetne mondani nagyon érdekesen, hogy bizonyos fokig a moszkvai szándékoktól és az emigráns szándékoktól függetlenül kialakul egy olyan szubkultúra, egy olyan hátország, ami a társadalom egy részében legalábbis érzékelhetővé, sejtethetővé teszi azt, hogy itt léteznek kommunisták, és ők valamilyen módon integrálódnak a korabeli Magyarországra. Egy nagyon érdekes példát mondjak erre, a mozdulatművészet, a korabeli mozdulatművészet, amelynek az egyik jeles alakja ugye Magyar Alice volt, Jászi Oszkárnak egyébként a húga, aki egy külön szalont tartott fönn, és ugye itt hozott tulajdonképpen, vagy tartott órákat. Ugye ide nagyon sok illegális kommunista járt, ugye Déri Tibor az Befejezetlen mondat című regényében ugye szépen megörökíti, de például Bethlen Margit, Bethlen István felesége is járt ezekre az órákra, ami ugye azt jelenti, hogy hát azért itt nagyon különböző egyéniségek találkoztak egymással, létrejönnek azért olyan folyamatok, mint a gondolat, a 100% a korunk, ahova azért írnak nem kommunisták is. Ugye érdekes, hogy ezek egyrészt ugye határon túl ugye Kolozsvár jön létre, magyarországi szerzőkkel is, de a gondolat példa, vagy a 100% az a tűrt, engedélyezett és a tiltott hatalmesdjé mozog, nem sokáig, de ugye ez létezik. És azt gondolom, hogy ezeknek a kapcsolatrendszereknek a feltárása nagyon érdekes, vagy például annak a feldöntése, hogy egy-egy fontosabb személyiség életében meddig volt jelen például ugye a kommunista gondolat, gondolok itt ilyenekről, hogy mondjuk mi volt például Kassák Lajos, Illyés Gyula viszonya, a Nagy Lajos viszonya ugye a kommunista gondolathoz, meddig tartott az illetükben egyáltalán egy mozgalomban, meddig lehetett kilépni, belépni, stb. Ezeknek a végigondolása szerintem nagyon fontos és érdekes, úgyhogy én például erre gondoltam, vagy hát azoknak a szereplőknek a megvizsgálása. Én nem feltétlenül a zsidóság fontosságára utaltam, bár nem tagadtam ennek a jelentőségét, hanem például más szereplőkre, kubikusokra, földmunkásokra, nem tudom én, szegény parasztokra, ilyen életutakra, akik azért színezik a képet, és ugye fel lehet tenni azt a kérdést, hogy egy-egy ilyen ember például ugye mi vitt a mozgalomra. Hiszen ugye azért ne felejtsük el, hogy az önművelés, a tanítás igénye nagyon fontos volt itt, és ugye tényleg fel kell tenni a kérdést, hogy ugye sok esetben néhány elemit végzett emberek a brossúrák nehéz nyelvezetével hogyan birkóztak meg, hogyan fordították lejük ugye a saját szintjükre ezt. És ez például ez egy nagyon érdekes kérdés, vagy például 44 őszén én megnéztem néhány olyan folyóiratot, lapot, amit ugye megindítottak helyi kommunisták Debrecenben, Hódmezővásárhelyen, és akkor tulajdonképpen kvázi ilyen spontán módon írogattak néhány napig, egy-két hétig, és ugye egy nagyon érdekes, nagyon színes kommunizmus kép bontakozott ki. Nem volt igazából fenti központ irányvonal, nem volt egy bolsevik típusú párt, És ugye az egyenlőség eszmé iránti vonzódásnak különleges megnyilatkozásait láthatjuk. Ugye ezeken eltemetett hagyományok. Szerintem ezeket érdemes lenne egyébként végig gondolni. Nyilván egy történész számára azok az alternatívák is fontosak, amelyek nem valósultak meg, azok ugyanúgy vizsgálatra érdemesek.
Lezárt történetként beszél a magyarországi kommunisták történetéről, miközben a fogalom maga az jelenleg is közkézen forog, és jelen van a magyar közéletben. A kommunistákkal való azonosítása a politikai ellenfélnek rendkívül bevett gyakorlat, a kommunistázásról beszélek. És nem csak a Fidesz szokott ezzel élni a politikai ellenfelével kapcsolatban, hanem az ellenzéki oldalról is többször fölmerült, akár Márki-Zay Péter részéről, vagy az ex-momentumos elnök Gelencsér Ferenc részéről, sőt legutóbb Magyar Péter is már használja a kommunista kifejezést, például azoknak a szociális transzfereknek a leírására, amelyekkel ő vádolja mondjuk például a kormányzó pártokat. Az ön megítélése szerint van bármilyen olyan örökség a magyar kommunistáknak, amelyet folytat ma valamelyik politikai erő?
Én nem véletlenül zártam le ezt a könyvet 1989-nél, ugyanis úgy éreztem, hogy az a történet, ami akkor befejeződött, egy szerves egységet alkot. Ennek a könyvnek a címe egy ideig nem feltétlenül ez lett volna. Én rokon szenvedtem azzal, hogy a magyar bolsevikok története, vagy a magyar bolsevik típusú út története, amely nyilvánvalóan egy speciális, a szovjet mintát követő út története lett volna, vagy volt is, és emellett ugye szó esett azokról az irányzatokról is, Demény Páltól kezdve Weisshaus Radáron át, az első MSZMP-ig, akik bizonyos kérdésekben más utat követtek volna. Én azt gondolom, és fenntartom ezt a nézetemet, hogy ez a történet az adott történeti keretek között az egy lezárt politikai konstrukció volt, igazából véget ért és befejeződött 1989-ben. Azt, hogy ezt követően milyen útkeresések vannak, nyilván már egy más történet részét képezi.
És zárásként mit gondol az autoriter karakteréről a kommunista hatalom gyakorlásnak? Ugye alapvetően mindig ez a legelsődleges asszociáció, azt gondolom, a széles magyar nyilvánosságban, hogy az autoriter hatalom gyakorlásnak a szinonimájaként használják a kommunizmust. Ön szerint ez valóban megkerülhetetlen és szerves része az egész történeti fogalomnak, vagy éppen ellenkezőleg ez csak bizonyos korszakoknak a sajátja? Hogyan vélekedik erről a kérdésről?
Ugye megint csak ahhoz tudok visszanyúlni, amiről beszéltem, ugye ennek a mozgalomnak bizonyos értelemben nagyon tág kerete voltak, amelybe tiszta idealisták és cinikus hatalomtechnikusok egyaránt megfordultak. Nyilvánvalóan, most mondjak egy nagyon-nagyon közismert példát, József Attila életének is volt egy olyan korszaka, amikor ugye megérintették őket ugye a kommunista eszmék, de nyilvánvalóan a működő kommunista párt gyakorlatába ő ugyebár nem fér bele. Ugye ennek a mozgalomnak számos esetben voltak eretnekjei, renegátjai, stb., és a lelkiismeret vizsgálat, hogy mondjak itt egy példát, mikor a Szabad Nép újságírónak lelkiismeret vizsgálata a Nagy Imre korszakban, az tulajdonképpen fontos részét képezte. Azonban az is kétségtelen, hogy a időről időre, pontosan azért abból fakadóan, mert ők a modernség radikális kritikájával éltek, elutasították a reformer utat, nagyon könnyen nyúltak ugyebár az erőszak eszközéhez, és ezt egy fontos gyakorlatnak tartották. Ugyanakkor, mivel nagyon sok esetben jelen volt pontosan ez az állandó feszültség a meghirdetett eszmék és a praxis és a gyakorlat között, mindig fölbukkantak ugye olyan elemek, vagy olyan emberek, akik adott esetben le akartak térni erről az útról. Mondjak egy ismert példát, Nagy Imre, akiről ugye úgy szokás beszélni, ugye, mint a forradalom egyik fontos szereplőjéből, miniszterelnökről, ő maga is kemény szavakkal ítélte el saját begyűjtés és élelmiszeripari miniszterségét, ami ugye bár a padlás lesöprések időszaka volt, és ugyanakkor egy bolsevik kritikusú politikus maradt, és aztán elindul nála egy lassú gondolkodási folyamat. Tehát azt lehetne mondani, hogy egyes értutakon belül is jelen van ez, hogy erőszak és egy hogy is mondjam, humanisták társam utáni vízió, úgyhogy én ebben az összetettségben próbáltam nézni az egész történetet.
Van-e bármi, amit nem tértünk ki, és kifejezetten fontosnak tartanál, hogy megossza a nézőinkkel?
Igazából azt lehetne mondani számomra, az, ha ennek a kötetnek lehet egyfajta személyes tanúsága, számomra az volt a legérdekesebb, amikor 1900, amire már utaltam is, 73-74 táján, mintha véget érne egy történet, nem csupán Magyarországon is, hanem tulajdonképpen a világ számos részén is, és átalakult volna az emberi gondolkodás szerkezete. Ugye, ha megnézzük a 60-as évek írásait, akkor a minőségi emberi élet gondolata nagyon fontos teret öltött abban, tehát hogy az ember ne csak sokáig éljen, ne csak egészséges legyen, ne csak tudjon elegendőt enni, hanem tulajdonképpen bármilyen furcsán is hangozhat ez, valami fajta minőségibb, magasabb rendű élet, tulajdonképpen egy ilyen transformált, átalakult üdvösség eszme megjelenjen. És ez a fajta hit, hogy ez lehetséges-e, ez tulajdonképpen én valahol azt érzem, hogy ezen az 73-74 táján eltűnt csendben. És azóta másfajta utakon, másfajta mezőkön, másfajta sineken megy az emberi gondolkodás. Ez nem csak magyar jelenség, hanem világjelenség is. És érdekes lenne megtudni, hogy miért alakult ez így.
Hát kutassuk majd ennek az okát még a továbbiakban is. Ehhez szívesen várjuk majd vissza a stúdióban.
Köszönöm szépen.
Pap István, köszönöm szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat, jöjjön máskor is.
Legyen úgy.
Pap István, a magyar kommunisták 1918-1989, ez a kötet címe, már kapható a könyvesboltokban, keressétek, olvassátok. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várok benneteket a komment szekcióban, egyébként pedig iratkozzatok fel a csatornánkra, ha mi nem tettétek volna meg. Munkatársaim nevében köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket. Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.